Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 164. dicséret első versét. A 164. dicséret így kezdődik: Kegyes Jézus.
Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent égi hallására. Jön fel kívánságunk, így vessék. Csak te hozzád ragaszkodjunk.
Helyünket elfoglalva, a 23. Zsoltár első és második verseit énekeljük. A 23. Zsoltár így kezdődik: Az Úr én nékem.
A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Amen. Imádkozzunk. Olyan jó, Urunk, hogy mi is hozzád jöhetünk, hozzád kiálthatunk, és hiszük, hogy Te meghallgatsz bennünket. Akár mélységbe vagyunk, akár úgy éljük meg a mindennapokat, hogy nincs különösebb gond az életünkben, de szükségünk van arra, hogy hozzád jöjjünk, hogy kapcsolatban legyünk veled, és megtapasztaljuk azt, hogy szólsz, mert a te hangod az, ami felemel, megújít, felüdít, és köszönjük, hogy ez a hang az igén keresztül juthat el hozzánk. Áldunk és magasztalunk, hogy te mindazt, amit cselekedtél, mindazt, amit mondtál a te kiválasztott népednek, azokat leírattad és ránk hagytad, hogy mi is halljuk azt, amit nekünk szánsz. És köszönjük, hogy ez az ige most is itt van, és belőle erőt meríthetünk, megújít minket, de tanácsot is kapunk az életünkre. És könyörülj rajtunk, hogy a te tanácsodat, útmutatásodat vegyük komolyan, hogy menjünk azon az úton, amit te mutatsz nekünk. Mert Urunk, meg kell vallani, hogy olyan sokszor úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk, mit és hogyan kell tenni, mi a jó és mi a rossz, melyik út vezet az életre, de Urunk, már annyiszor becsapódtunk. Mert amit mi jónak gondoltunk, az kiderült, hogy nem jó, az rossz irányba vezet, de mi szeretnénk az életre jutni. És köszönjük, hogy ezért szólsz, hogy igéd által kiemelj bennünket a bűn hatalmából, megtisztítsd az életünket, és veled való találkozásban elkezdjünk egy új életet, hogy fölismerjük, hogy ki is vagy te, és ez melengesse át a szívünket, és hogy veled tudjunk menni, hogy a te nyomdokaidban járjunk. Kérünk, hogy most is így áld meg az égét, hogy az életünk része legyen, hogy valóban táplálékká váljon a mi lelkünk számára. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A 23. Zsoltár mind a 6 verséből. Tehát a 23. Zsoltárból szól most Isten igéje hozzánk. Az első verstől így hangzik: Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hüves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. A 23. Zsoltárt vettük most kézbe, és azt olvassuk róla, hogy Dávid Zsoltára, ami azt jelenti, hogy ő ennek a szerzője, az ő szívéből, az ő Isten kapcsolatából származik, amit itt olvastunk. Mert Dávid nem csak leült, vagy igazából nem ült le egy íróasztal mellé, hogy leírja az éppen aktuális gondolatait, hanem amit ő megfogalmaz, az az Isten kapcsolatából fakad. Hogy ő minden nap kapcsolatban van Istennel, sőt, minden nap ott van kapcsolatban Istennel, ahol tartózkodik. És ahogy olvassuk ezt a Zsoltárt, olyan, minthogyha Dáviddal együtt kimennénk egy nagy mezőre, és átélnénk annak a területnek a csendjét, a békességét, és látnánk, ahogy ott legelnek a bárányok, és ott van velük Dávid. Mert ez a Zsoltár valószínűleg, hogy akkor fakadt Dávidnak a szívéből, amikor még fiatalon otthon az apja juhait legeltette. És szinte látni is, hogy Dávid ott van a juhokkal, a juhok legelnek, Dávid meg letelepszik, és felemeli szívét az Úrhoz. Tehát ezt is jól látni, hogy Dávid végzi a munkáját, és ez nem azt jelenti számára, hogy most dolgozom, majd hazamegyek este 5-kor, 6-kor, kézbe veszem a Bibliát, elolvasom a napi igét, hanem neki azt jelenti, hogy a mindennapi munka végzés közben is együtt vagyok Istennel. Hogy figyelek rá, gondolkodom róla. Tehát nem csak egy bizonyos időben, hanem mindenkor. Tehát Dávid megmutatja, hogy akár munka végzés közben is lehet Istennel kapcsolatban lenni, sőt ő azt akarja, hogy legyünk vele kapcsolatban. Mert ő nincs messze az övéinek az életétől. Tehát Dávid ott van, végzi a munkáját, de a szíve összeköttetésben van Istennel. És ezt olyan jó látni. És ahogy figyeli a juhait, vigyáz rájuk, akkor Istenről gondolkodik. Miről szoktunk mi gondolkodni? Miről gondolkodok én akár munkavégzés közben, szabadidőmben? Mi az, ami foglalkoztat engem? Úgy látjuk, hogy Dávidot Isten foglalkoztatta. Istenről gondolkodott. És ez egy nagyon csodálatos dolog, hogy gondolkodik Istenről. Fölteszi a kérdést, hogy kicsoda az Isten? Kicsoda ő? És föltesszük ezt a kérdést. Gondolkodom én azon, hogy kicsoda az Isten? Vagy hogy tudnám Istent másoknak bemutatni? Bizonyára ott mozgott a fiatal Dávidban, ha most az egyik barátom ide jönne és megkérdezni, ki az az Isten? Te mit mondanál róla? Hogy mutatnád be? Ráadásul úgy, hogy az a másik fiatal is értse. Tehát ez lényeges, hogy be tudom-e mutatni Istent? Tudok-e róla beszélni? El tudom-e mondani, hogy kicsoda? Mert ugye, ha valaki megkérdezi, ki az édesapja, ki az édesanyja, mondjon már róla valamit, és tudunk valamit mondani. Be tudjuk mutatni a szüleinket egy idegen embernek, úgy, hogy valami képet kap róla, vagy a testvérünket, vagy a barátunkat. Tudjuk jellemezni. Most gondoljuk végig, hogyha most azt mondják, Istent mutasd be nekem. Ki az, akiben te hiszel, mit tudunk róla mondani? Tudok-e valami olyat, amit a másik megért, és amiről kap egy képet, hogy igen, ez az Isten, valami ilyen személy lehet. Vagy egyáltalán arra jutna-e, hogy az Isten egy élő valóság, egy személy, akivel kapcsolatba lehet jutni. És Dávid, ahogy ott van a bárányok között, rádöbben, hogy is lehetne Istent bemutatni. Az mondja, nagyon egyszerű. Itt vannak a juhok, én is itt vagyok velük, a juhok, ugye a juhok, én meg vagyok a pásztor. És rádöbben Dávid, hogy Istenre lehet ezt a képet alkalmazni. Hogyha valaki megkérdezi, ki az én Istenem, akkor azt mondja Dávid, hogy azt fogom mondani, hogy pásztor. Az Isten pásztor. De nem csak így mondja, hogy pásztor, hanem mit mond? Az én pásztorom. Tehát itt azt jelenti, hogy egy személyes kapcsolat van Dávid és az Isten között. Gondolkodik Istenről, keresi, hogy hogy mutathatom be, és amikor kimondja, hogy pásztor, az én pásztorom, ezzel azt fejezi ki, hogy én ismerem is ezt az Istent. És így ismertem meg, pásztornak. Én kinek ismerem őt? Kicsoda ő a számomra? Tehát az Úr az én pásztorom. Sőt, hogyha ugye az Úr kifejezést vesszük magunk elé, ahogy már beszéltünk is többször róla, akkor itt Dávid azt mondja, hogy az Úr, vagyis Jahve, akit mi Adonájnak mondunk, ő pásztor. Jahve pásztor. Ugye pásztor csak egy élő személy tud lenni. De Dávid olyan az Isten, amilyen egy pásztor. És tulajdonképpen, amikor Dávid ezt megfogalmazza, hogy Isten pásztor, akkor egy profétikus látást vet papírra, hogy úgy mondjam, vagy fogalmaz meg. Miért profétikus? Ugye a profécia az azt jelenti, hogy Isten kijelentése által mond valaki olyat, ami majd később fog ugye megvalósulni. De tehát ő arról beszél, Isten pásztor, és eljön az Úr Jézus, és azt mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a jó pásztor. Tehát amikor Dávid megfogalmazza, hogy kicsoda az Isten, akkor nem lő mellé, hanem nagyon is eltalálja, mert Jézus ezt fogja magára használni, hogy igen, én pásztor vagyok, mondhatnám, vállalja, amit mond Dávid róla. Mint azt mondaná, hogy Dávid nagyon jól látta, nagyon jól ismerte fel, hogy ki vagyok én. Meglátta az én lényemnek az eredeti valóságát, hogy én olyan vagyok, mint egy pásztor. És aztán Jézus mit mond, hogy igen, pásztor vagyok, mégpedig olyan, aki életét adja a juhokért. És jó, hogyha ez megmelengeti a szívünket, hogy nekünk ilyen Urunk van, ilyen az Isten, aki eljön pásztorként ebbe a világba, és majd életét adja értem. Életét adta értem. Nem a maga életét menti, hanem az ő sajátját odaadja, hogy megmentsen. Aztán ugye ez a pásztor, ahogy eljön, keres is. Ugye Jézus mondott egy olyan példabeszédet, hogy egyszer egy embernek van 100 juha, és abból egy elveszik. És akkor vajon mit csinál az a pásztor? Lehet, hogy mi úgy gondolnánk, hogy nagyszerű. De 99 megmaradt. Egy elveszett, hát ez járulékos veszteség. Ez benne van. Még jó, hogyha csak egyet viszel a farkas, vagy egyesik a szakadékba. Ugye, hát, hogy gondolkodunk emberben is. Hányszor lehet hallani, hogyha valahol, ugye, meghal, mit tudom én, egy katona, valahova kivezényelték, békés körülmények között, de fölrobbant valami, akkor azt mondják, hogy járulékos veszteség. Ez benne van. Azért katona, mert az azzal jár, hogy meg is halhat. És nem foglalkoznak vele többet. És Jézus nem azt mondja, hogy járulékos veszteség az egy bárány, hanem így mondja a példázatot, hogy a pásztor ott hagyja a 99-et, és addig megy, amíg meg nem találja az egy elveszettet. Tehát ilyen pásztorunk van, aki jön utánunk, keres, mert meg akar találni. De az a bárány, amikor elkóborol,
és észreveszi, hogy messze van,
a nyájtól veszélybe kerül, talán már érzi,
vagy hallja a farkas jelenlétét,
akkor sír, akkor jelez a pásztornak, hogy baj van, gyere, segíts rajtam! És a pásztor megy és megmenti. És jól látjuk, hogy ilyen pásztor Jézus, hogy utánunk jön. Utánunk jön, addig, amíg ránk nem talál. És meghallja a jelzéseinket. Meghallja, amikor kiáltunk, hogy segítsen rajtunk. Sőt, az életünk nyomorúságait sokszor úgy veszi, hogy azok kiáltások. Talán mi még tudatosan nem is hívjuk őt, de ő érzékeli, hogy baj van az életünkben, és igyekszik, hogy megmentsen. De ha már elveszett bárányról van szó, akkor azért hozzátartozik az is, hogy a báránynak van egy feladata, hogy hagyja magát megmenteni. A bárány feladata, hogy hagyja magát megmenteni. Nem elég, hogy a pásztor megkeressen, hanem hagyni kell, hogy az a pásztor megmentsen. Hogy kiemeljen a mélyből, és visszavigyen a többihez, a nyájhoz. Tehát az Úr az én pásztorom, mondja Dávid, így mutatja be az Istent, és azt mondja, mivel ő az én pásztorom, ezért nem szűkölködöm. Vagy másik fordítás szerint nem vagyok hiány semminek, mert a pásztor gondoskodik rólam. Tehát ezt kell látni, megérteni, hogy Jézushoz tartozni az azt jelenti, ha én átadom neki az életemet, hogy van az életemnek egy pásztora. És a pásztor feladata, hogy törődjön velem, törődjön a bárányjal. Azt mondja, nem szűkölködöm, vagy nem vagyok hiány semminek. Miért? Mert a pásztor tudja, mire van szükségem. Tehát Dávid így érte meg, hogy Isten pásztor, és törődik velem. Honnan veszi ezt a képet? Onnan, hogy ő is törődik a juhokkal. És tudja, ha én törődök velük, ha mindig megadom azt, amire szükségük van, hát az Isten nem rosszabb, mint én. Ha én odafigyelek a juhokra, akkor ő is oda fog rám figyelni. És jó, hogyha ezt tudjuk, mert ez bátorítást ad, sőt, azt üzeni, hogy másképp kell gondolkodnom. Nem azon múlik az életem, mit teszek én. Hogy mennyit küszködök, hajtok, mit tudok megszerezni, hanem, hogy van-e pásztorom. Az életem lényege, hogy van-e pásztorom, akiben bízom, és akiről tudom, hogy gondoskodik. És Dávid ezt nem csak úgy mondja, hogy a saját pásztorságát rávetíti az Istenre, hanem úgy is, hogy ő megtapasztalta. Tehát ez szívből mondja, őszintén mondja, hogy nem vagyok hiány semminek. Mert megtapasztalta, hogy az Isten gondoskodik róla. És ugye Dávid nem volt mindig pásztorfiú, hanem majd később, ugye amikor már bekerül Saul udvarába, majd aztán a király üldözi őt, és menekülnie kell, és Júda sivatagába, pusztaságába kell bujkálnia, ott is átéli, hogy Isten az ő pásztora, hogy törődik vele, gondját viseli, vagy az ígéreteit megtartja, hogy a füves legelőkön terelget. Füves legelőkön terelget. És itt a terelget kifejezést lehet többféleképpen fordítani. Úgy is fordítják, hogy nyugtat, úgy is, hogy hagyja, hogy füves legelőkön heverjek. Füves legelőkön heverjek. Vagyis a bárány dolga, hogy ott legyen a legelőn, és legeljen, táplálkozzon, pihenjen. A pásztor nem zargatja. Az a dolga, hogy együtt legyenek. Együtt legyen a bárány a pásztorral. És a pásztor által biztosított legelőn táplálkozzon. És Dávid ezt mondja el, hogy ilyen az Istennel való kapcsolat. Az a lényeg, hogy együtt legyek, és Isten azt akarja, hogy friss legelőkön heverjek, vagyis legyek ott az ő igéje körül, hogy abból táplálkozzam. És ne csak összecsapjam, ne csak rohanjak, hogy elolvastam azt az igét, hanem mint ahogy a bárány lefekszik egy területen, és akkor ott maga körül lelegeli a gyepet. Tehát tudjak én így nyugodtan táplálkozni az Isten igéjével, sőt, tudjam megemészteni, tudjak elmélkedni rajta, hogy érdekeljen, hogy mit is mond az Isten, vagy ha úgy akarom mondani, hogy a tápanyagot kivonjam abból a táplálékból, de ahhoz jól meg kell rágni az eledelt, jól át kell gondolni, ahogy a bárány teszi. Ugye csendes vizekhez vezet engem. Tehát nem csak táplálékot ad, hanem meg is itatja a bárányokat. De mindez hogy történik, hogy hűes legelőn terelget, csendes vizekhez vezet. Nem a bárány indul el, hogy megkeresse a legelőt, vagy a friss forrásvizet, hanem mit mond? A pásztor terelget és vezet. Ugye abban az időben a pásztor az a nyáj előtt járt, és a bárányok figyeltek a pásztor hangjára, ismerték. És amit mondott a pásztor, azt tették. És arra mentek, amerre a pásztor irányította a hangjával őket. És tudták, hogy a pásztor majd igen, legelőre meg friss vízhez fog engem vezetni, vagyis bíztak a pásztorban. És ez is fontos, hogy akkor ugye megnyugtat engem, hát akkor lesz nyugodt életem, ha bízom a pásztorban. Ha rábízom az életemet, ha hiszem azt, hogy tudja, nagyon jól tudja, hogy nekem mire van szükségem. És engedem, hogy azt ő adja meg nekem. És ugye aztán Pál apostol mond hasonlót, ugye itt azt olvasok, nem vagyok hiány semminek, vagy nem szűkölködöm, amikor börtönből ír levele a Filippi gyülekezetnek. És akkor elkezdi mondani, hogy tudok szűkölködni, tudok bővölködni, mindenbe bele vagyok avatva, és meg vagyok elégedve azzal az élet helyzettel, amiben éppen vagyok. Ugye megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tehát ez az, hogy nem szűkölködöm. Hogyha börtönbe vagyok, és ott a börtönkosztot kapom, azzal is megelégszem. Ez jelenti, hogy nem szűkölködöm. Ha majd aztán kimegyek, és több lesz, akkor azért is hálás vagyok. Azzal is meg tudok elégedni. De tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egész bele vagyok avatva mindenbe, jó lakásba, éhezésbe, bővölködésbe, nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem, mondja Pál apostol. Tehát a nem vagyok hiány semminek, vagy nem szűkölködöm, ezt jelenti. Meg vagyok elégedve azzal, ahogy a pásztor vezet. Mondhatnám úgy is, meg vagyok elégedve a pásztorra. Meg vagyok elégedve. Nincs bennem hiányérzet, nincs bennem zúgolódás, hanem meg vagyok vele elégedve. Azt mondja, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ugye a lelkemet felüdíti. Ugye Dávidnak is voltak az életében mély pillanatok, amikor elcsüggett. Ugye nem volt egy egyszerű helyzet, amikor Saul üldözte, és ugye többször is az életére tört neki. És azért hol lassuk azokat a történeteket, látjuk, hogy azért többször is úgy rátört a csüggedés, hogy mi is lesz velem. Mert azt ne felejtsük el, ugye, hogy Isten elhívta arra, hogy a népének a pásztora legyen Dávid, hogy majd ő legyen Saul után a király. Sámuel proféta által fölkente Dávidot. Tehát Dávidnak volt erről bizonysága, hogy Isten elhívott, fölkent, király leszek. De néha úgy alakult körülötte az élet, hogy hát egy fillért nem lehetett volna azért adni, hogy Dávidból király lesz. Ugye úgy gyűlölte Saul. És amikor úgy elcsügged, akkor mit ír, hogy lelkemet felüdíti az Isten. Vagy amikor úgy látja, hogy vagy inkább mondanám úgy, hogy az ördög azt súgja a szívébe, hogy az Isten neked ígért, abból nem lesz semmi. És akkor Dávid oda megy Istenhez. Oda viszi az ő csüggett lelkét, oda viszi az ördög susogását, és azt mondja, Isten felüdít. Felüdít. Akkor beszélgetek Istennel. Megtapasztalom a jelenlétét, és hogy üdít föl az igéjével. És az igéje által rádöbbenek arra, hogy amit Isten nekem ígért, azt meg fogja cselekedni. Mert Isten nem hazudik. Isten hűséges Isten. És amit ő megígért, azt nem tudja senki megmásítani. Nem tudja senki megakadályozni, hogy ő az ígéretét beteljesítse. És ebben erősödik aztán Dávid. Tehát Istennek az igéje az üdítő. Ugye sokszor a mai világ, elfáradunk, kell egy üdítő. És mit mond Dávid? Az ige az üdítő. Az ige a lelkemet is felüdíti. Az üdítő, az csak a testünkre hat. Sőt, ezek az üdítők sokszor lehet, hogy károsan hatnak ránk. De az Isten igéje, az a lelkemet üdíti föl, és megtapasztalhatom, hogy valami olyant kapok tőle, ami addig nem volt, és másoknak is áldássá válik. Ugye az Úr Jézus a János 7-ben azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, jöjjön én hozzám, aki szomjúhozik, aki szomjazik, és én élő vizet adok neki. Jöjjön hozzám mindenki, aki szomjazik, és én élő vizet adok neki, és megtapasztalja, hogy majd élő víz folyamai áradnak a belsejéből. És ez az élő víz, ez nem más, mint az Isten szent lelke, aki eljött pünköskor ebbe a világba. Ő tudja felüdíteni a lelkünket, ő tudja a mi lelki szomjunkat csillapítani. És azt mondja, hogy úgy csillapítja, úgy tölt fel, üdítő, vízzel, lélekkel, igével, hogy nem csak az én életemet tudja meg felüdíteni, hanem jut belőle másnak. Ugye túlcsordul az életemen. Mert Isten áldása az mindig túlcsordul. Az nem csak annyi, hogy az én életemre hat, hanem túl akar csordulni. És tulajdonképpen a víz ugye akkor marad friss, élő, ha mindig tud folyni. Ha megáll, de amikor kiönt a folyó, elönti apró gödröket, majd visszahúzódik, azokba a gödrökbe állott pocsolya fog visszamaradni. Nem? De a túlfolyó víz az azt jelenti, hogy megy, és mások életét is termővé, életté, üdít, felüdülté teszi. Ugye igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Tehát Isten jó úton akar vezetni. Ugye az igaz ösvény azt jelenti, hogy az a jó út, ami az életre vezet. Ő nem téveszt meg, nem mondja azt, hogy nem fordítja el az útjelző táblát. Ugye, hogy arra menj, és közben ott a szakadék. Ezt az ördög csinálja. Isten igaz vagy jó úton, ösvényen vezet. olyan ösvényen, ami célba ér az ő országába. De ehhez az kell, hogy figyeljünk a pásztorra, vagy a kalauzra, az idegenvezetőre, aki előttünk megy és vezet. Ugye Péter írja, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ugye, ahogy megy előttünk Jézus, akkor az a feladatunk, hogy mi az ő lábnyomába menjünk. Ugye, hogyha valahol még télen hull sok hó, akkor ugye ki lehet taposni egy ösvényt. És azt mondja az ige, hogy Jézus is így megy előttünk. Ott van a lábnyoma a hóban. És az a dolgunk, hogy az ő lábnyomába lépjünk bele. Ahhoz, hogy jó irányba haladjunk, és hogy célba érjünk. Ugye, ha halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Igen, ha Jézust követjük, ha a lábnyomába lépünk, az nem jelenti azt, hogy nincs baj, vagy másik fordítás szerint, hogy ugye a gonosz. A gonosz ott van. A gonosz ott van, különösen a tanítványok életében, mert támad. Mert azt akarja, hogy Istentől eltávolítson, elszakítson, visszavigyen a régi életbe. Ugye a gonosz csak azt nem támadja, aki az övé. Akinek az élete az ördög kezébe van, azzal nem foglalkozik, mert azt, hogy jó helyen vagy. Nem kell veled foglalkoznom, mert úgyis azt csinálod, amit én mondok. De aki kilép ebből, aki átlép Jézus nyomába, aki átkerül a keskeny útra, azt fogja támadni. De mit mond a Zsoltáros, mit mond Dávid? Hogy nem félek. Miért? Mert te velem vagy. Támadhat a sátán, vagy járhatok a halál árnyék a völgyébe, tehát lehetek beteg, közelíthet a halál, de én nem félek, mert a halál felé sem magam megyek, hanem az én Urammal, a jó pásztorral, Jézussal. És tulajdonképpen ez a különbség a hívő és a nem hívő közt. Nem az, hogy nincs baj, vagy nincs vihar, hanem az, hogy én ezekben az élethelyzetekben nem egyedül megyek, hanem Jézussal. És ő tud ezekben a helyzetekben megtartani, ha egyedül mennék, nagy baj lenne. Mert egyedül elfogy az erőm. A saját erőm nem elég arra, hogy megtartsam, megmentsem magam, hogy legyőzzem a nehéz helyzeteket. De mit mondta, velem vagy? És ezt kell végig gondolni, hogy velem van-e. Ki tudom-e mondani, hogy a pásztor velem van? Mert én már rábíztam az életem. És ha rábíztam magam, akkor ott van. Ő nem fog elhagyni. Ugye, olvasok Ézsaiásnál, hogy én mindig veled vagyok, mert te fogod az én jobb kezemet, mondja a proféta. Ugye, azért vagyok veled, mert te fogod az én jobb kezem. És ez azt jelenti, hogy Isten nem engedi el a kezünket, de én elengedhetem. Én kihúzhatom a kezem az övéből. Tehát nem Isten hagy magamra, hányan mondják, elhagyott Isten. Nem. Te vetted ki a kezed az ő életéből. Vagy lépték ki mögülle. Mert azt gondoltad, hogy Isten kerülő úton vezet, Isten le akarod rövidíteni. És mit mond? Nem félek. Nem félek. És olyan jössz olvasni, hogy Dávid megvalljon. Nem félek, mert velem vagy. És jöhet bármi velem szembe, én azért nem félek, mert te nagyobb vagy a velem szembe jövő ellenségnél is. És elég, hogyha Dávid Góliát elleni győzelmére gondolunk. Egy fiú, akire azt mondta a király, hogy te nem állhatsz ki Góliáttal. Az egy hatalmas ember, szinte egy óriás, ért a hadviseléshez, te meg még egy kölyök vagy. Eddig még kard se volt a kezedbe. Mit akarsz te Góliáttal? És akkor mit mond Dávid? Hogy a te szolgád Amikor ott volt a juhoknál, még a medvével, meg az oroszlánnal is szembeszállt és legyőzte az Úr neve által. És akkor Dávid elindul Góliáttal szembe, és nem fél. Megy vele bátran, hiába elrémítő alak az a Góliát. De Dávid nem Góliátra néz, hanem Istenre. És látja, hogy Isten sokkal nagyobb, mint Góliát. És a mi szívünkből is akkor távozik el a félelem, amikor látom az én Uramat. Látom, hogy ő nagyobb a Góliátjaimnál. Nagyobb azoknál a Góliátoknál, akik engem fenyegetnek. És ugye sokszor a legnagyobb Góliát a saját magam. Az én természetem. Az én szokásaim. Az én régi életem. De olyan jó, ha látjuk, hogy nagyobb nála Jézus. Sőt, a kereszten legyőzte az én Góliátomat. Legyőzte az én énemet. És vele egy újat kezdhetek. Velem vagy vesződ és botod, megvigasztal engem. Hát még olyan jó, hogy annyira nem csúszott el ez a világ, hogy hát ezt a mondatot nem törölték, hogy vessző és bot. Hogy vessződ és botod, megvigasztal engem. Ugye Dávid nagyon jól tudta azt, hogy van, amikor szükség van a vesszőre meg a botra, azért, hogy ha nagyon veszélyes helyzetbe kerül a bárány, közel megy egy szakadékhoz, akkor bizony oda tudjon neki legyinteni, és rájöjjön a bárány, hogy ott veszély van, fordulj vissza. Vagy olyan is van, hogy ugye a pásztorbotnak a vége olyan kampós, hogy már nincs más, mint utána kell nyúlni, és a kampóval elkapni a lábát, és visszahúzni a biztonságba a többi közé. És ez lehet, hogy fáj a báránynak. De a javára van. Azt mondja, hogy vesződ és botod bátorít engem. Bátorít, hogy bízzak a pásztorban, mert nem hagy lecsúszni, elveszni, elpusztulni. És néha van, hogy az életünkben is szüksége van arra, hogy Isten használja az ő pásztorbotját. Mert hányszor megyünk olyan helyekre, ahol veszélybe kerül az életünk. Talán nem is tudjuk, hogy ott veszélybe vagyunk. És hoz egy olyan eseményt, amivel visszahoz onnan. Vagy enged egy olyan élethelyzetet, amiben elgondolkodunk. Ugye hozzuk magunk elé a tékozló fiú történetét. Ugye el kellett neki jutni egészen a disznók vájújáig, amikor meglátta, hogy már semmilyen nincs, már az élete is egy hajszálon függ, hogy elgondolkodjon, hogy hova jutott. És az, hogy oda jutott, a saját magának köszönheti. Hogy elment az atyai házból, és ott tér magához. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy milyen apa ez, miért nem ment utána, miért nem fizette ki az adósságát neki, és miért nem vitte haza? Azért, mert akkor nem ment volna haza. Ha kifizeti az adósságát, ha elrendezi ott idegenbe a dolgait, ha befizeti őt egy étterembe az éhínség idején, az nem vitte volna haza. De az, hogy elverték még a disznók eledelétől is, az hazavitte. Mert ilyen az ember. Ilyen a bűn. És az Isten szól, szépen keres, szól a harang, hallok egy ige hirdetést, nem érdekel engem. De lehet, hogy el kell jutni az élet egy nehéz helyzetébe. Valaki súlyos beteg lesz, éri egy baleset, tönkre megy anyagilag, és lehet, hogy akkor meghallja az Isten szavát. Akkor meghallja a pásztornak a hangját, vagy érzékeli azt a pásztorbotot, azt a vesszőt, és odafordul Isten felé. Tehát a vessző és bot, mit mond Dávid, hogy bátorít engem, vagy megvigasztal, mert azt jelzi, hogy Isten nem mondott le rólam. Törődik velem, tehát még a nyomorúságom is azt jelenti, hogy törődik velem. És azáltal fel akar ébreszteni, haza akar vinni. hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Itt már ugye az a hála jön elő a szívből, amikor megtapasztalja az Úrnak a munkáját az életében, és átél, hogy a pásztor már hazavezet, már célba vagyok, az ugye asztalt terítesz nekem, együtt lehetek veled, egy asztalnál, és tulajdonképpen ugye az úrvacsorai közösség is azt jelenti, hogy együtt vagyunk, egy asztalnál, Jézussal, és tudjuk azt, hogy amikor ott vagyunk, hogy az asztal azt jelenti, hogy ő meghalt érte. Hogy megtöretett az ő teste, kiontatott az ő vére azért, hogy nekem életem legyen. Hogy a jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Ugye, mire vágyakozik az Úr házába? Ugye egész életemben ott legyek vele. Azért ez nem semmi. Ez kicsit hasonlít arra, amit az Újszövetségben olvasunk egy Anna nevezetű nőről, aki évtizedekig özvegy volt, és az özvegységét a jeruzsálemi templomban töltötte imádkozással és szolgálattal. A templomban, életem, az Úr házában lakom egész életemben. Erre vágyik. Az Úr házába térhetek egész életemben. Odavá, mindig ott lenni. Mindig az Úrral. Hát, ha most emellé oda tesszük, hogy fú, Isten tisztelet, és ez egy óra, hát az nekem sok. Ugye a buli az nem baj. Akár egész éjjel bulizhatok, de Isten tisztelet, egy óra sok. Egy héten többször, hát az meg pláne. Meg az a vasárnap is sok. De hogy még elmenjek hétközben is. És a Zsoltváros meg azt mondja, hogy minden nap, egész életemben az Úrral lenni. Vagyis ezzel megvallja, hogy az Istennel való kapcsolat az nem egy alkalmi kapcsolat. Ugye, ha baj van, kiáltok. Vagy egy ünnepkor, karácsonykor elmegyek, nem. Ez egy állandó élő kapcsolat. A pásztor és a bárány közt. És adja az Úr, hogy megtapasztaljuk ezt az élő kapcsolatot. Hogy legyen erre vágy a szívünkben, hogy vele lenni minél többet. Mert jó a pásztor mellett lenni. Igazából a bárány szeret ott lenni a pásztorral. Nem vágyik el mellőle, mert tudja, hogy ott békesség van, biztonság van, jólét van, öröm van. Mert a pásztor maga az élet. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy megismerhetünk téged, és te úgy mutatkozol be számunkra, mint a jó pásztor. Segíts, hogy mi is gondolkodjunk ezen, tudjunk elmélkedni a te igéden. Hogy tegyük fel a kérdést magunknak, hogy ki is nekem az Isten? Hogy ki tudom-e én is mondani azt, hogy az Úr az én pásztorom? Mert nem az az érdekes, hogy másnak pásztora, nekem pásztorom-e? Sokszor beszélünk többes számba. A mi Urunk, de vajon az én Uram vagy-e? Eljutottam-e már oda, hogy kimondtam, hogy én Uram, én Istenem, és innentől rád figyelek, a te nyomdokaidba lépek, a te szavadra hallgatok, és olyan jó Uram, ha rád bízunk magunkat, nem kell félnünk, aggódnunk, mert az életünk nehéz pillanataiban is ott vagy. És azt tudjuk mi is elmondani, hogy velem vagy. És így veled együtt járhatom az élet útját. Nem magamba. És oda megyek, ahova te mész. Áldunk és dicsérünk ezért a lehetőségért. És kérünk, hogy ha tapasztaljuk meg, hogyha az ellenség ránk rontana is, hogy békesség lesz a szívünkben, mert tudjuk, hogy a te nevedben van győzelem, hogy a tieidet nem hagyod magára, nem hogy minket, nem szolgáltatsz ki minket a gonosznak, hanem odaállsz, mert te legyőzted ott a kereszten. Kérünk, Urunk, hogy így jöjj közel hozzánk, és Uram, imádkozunk azokért, akik messze távol vannak még tőled, akár a családunkban is, még nem ismernek, még a maguk útját járják, úgy vannak, mint a tékozló fiú, hogy még elfele távolodnak. Uram, könyörülj rajtuk. Uram, add, hogy ne kelljen nekik eljutni addig, mint a tékozló fiúnak, hanem időben ráeszméljenek, hogy nem jó tőled messzire kerülni, és meglássák, hogy még vissza lehet menni, és hallják meg a hívó szót, és induljanak haza. És könyörgünk, Uram, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, add, hogy ők is rád tekintsenek, belőled merítsenek erőt. Eléd visszük, Uram, a családokat, gyermekeket, fiatalokat. Uram, könyörgünk a sok-sok táborért, ahol a gyermekek hallanak rólad, a te igédről, hogy Uram, add, hogy megmaradjon bennük az ige, és könyörülj, hogy ne nyomja el a gyom és a gaz, mire fiatalok lesznek, hanem megmaradjanak jó talajnak, és termést hozzanak a te dicsőségedre. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd azt követően szombaton a mentőmisszió találkozójára kerül sor 2 órától, majd vasárnap 10:30-tól úrnapi Isten tisztelet itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 23. Zsoltár 3. versét énekeljük, az én fejemet megkened olajjal. Lord.